Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Évszázadokon át a térség egyik fontos települése volt, ám a 16. század végén a háború elsöpörte az avarkortól lakott Ságfalu Tisza partján. A feltárásán Wilhelm Gábor ásatásvezető régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársával beszélgettem.
Tiszaok határában, itt közvetlen a Tisza partján, az élő Tisza partján vagyunk, a korabeli Ságfalu területén.
Jó sokat kellett autóznunk itt a töltés mentén, és ahogy szétnézünk, hát tulajdonképpen itt a töltés derékszögben bekanyarodik, és ez határolja a falut, vagy pedig a falu itt van a töltés alatt, vagy a töltésen túl is?
Hát alapvetően a falu az korábbi, mint maga a töltés. Ugye a Tisza partjához, ehhez a természetes dombvonulathoz igazodik a falunak az elhelyezkedése, és hát a 19. században a nagy árvízi rendezésekkor rakták rá a töltést, ami hát részben megóvta, részben elfedte magát a falut, és gyakorlatilag abszolút más vonulatban fut, mint ahogy a falunak a rendezése van.
Maga a feltárás az itt van előttünk, de ezek szerint akkor a töltés túloldalán is folytatódna?
Hát a feltárás az ugye csak a töltésnek a belső oldalán lesz, ugye itt egy nagy árvízi rendezés van tervben. Mi ennek az első lépéseként végezzük ugye itt a teljes felületű megelőző feltárást a Várkapitányság ZRT alvállalkozójaként, a Kecskeméti Katona József Múzeum színeiben, és igazából mi az érintett bányaterületet, illetve a töltés alapot kutatjuk meg a jelenlegi fázisban.
Általában, hogyha egy középkori települést ásnak, kutatni kell a levéltárban, hogy mi is lehetett ez a település, viszont ön az elején rögtön nagyon határozottan állította, hogy ez a Ságfalu. Ezek szerint ismerjük a forrásokból ezt a Ságfalut?
Hála jó Istennek, Laszlóczky Józsefnek egy korábbi munkájában remekül feldolgozta itt a közvetlen környéknek az árpádkori középkori történetét, összegyűjtötte a forrásokat, és ő már célzott arra, hogy ezen a helyszínen találhatjuk a korabeli Ságfalut. Ugye ő csak topográfiai munkákat végzett, terepbejárásokat folytatott még a 80-as évek legelején kollégáival, itt felmérve a Tiszazugnak az árpádkori település földrajzát, és gyakorlatilag még vannak itt környékbeli puszta nevek is, amik hát ságpusztaként maradtak fent, de a teljes egyértelmű azonosítás ennek a településnek az a tavaly februárban végzett próbafeltárásunkhoz köthető, amikor ténylegesen kiderült, hogy itt ez az árpádkori, középkori falu található, már a leletanyagján árpádkora ugye is közép akkor datáltuk, és utána az írásos források összehasonlításával sikerült ezt megnyugtatóan tényleg egyértelművé tenni.
Mikor említik először ezt a Ságfalut? Mikor létezik már biztosan?
Hát az első említése, az első biztos említése egy 1075-ös adománylevél. Ugye sok mindenki által jól ismert, az első Géza királyunk adományozta a Garamszent Benedeki apátságnak ezt az adománylevelet, melyben hát közel 40 falut és települést adományozott a helyi papságnak, akik a birtokokból tudták finanszírozni ugye az apátságnak a működését, és hát köztük volt ez a Ság nevű település is, amiről egy kisebb leírás is van az adománylevélben. Hát ami számomra ugye nagyon-nagyon izgalmas, hogy korábban a Tisza túloldalán a jobb parton lévő Felsőalpár települést is ástam és kutattam, és hát ők szintén ehhez az 1075-ös alapítólevélhez köthetőek, mint első hivatalos írott említés.
A leletanyag egyébként szintén 11. századi, a legkorábbi? Vagy már korábban is létezett itt valami?
Jó kérdés. Hát az igazság, hogy ez a domb, hát ez a dombvonulat, ez egy olyan remek megtelepedési feltételeket biztosított itt minden korszak emberének, hogy már a középső neolitikumtól kezdve tapasztaltunk megtelepedés nyomokat. Közvetlen konkrét objektumot csak viszonylag keveset találtunk ebből a korszakból, mivel nagyon-nagyon felülrétegezték és szétásták ugye a később időszak emberei magát ezt a kis dombhátat, de gyakorlatilag egy szép nagy őstulok szarfot is találtunk, én még ásatáson és sose találtam, hát ez közel 60 centis hatalmas nagy szarv, amit ugye levágtak a fejről. Utána való korszakokból, hát a később bronzkorból került elő pár bronzeszköz, bronztű, illetve egy bronztörnek a töredéke, ezek már a fémkeresés kutatásokhoz kapcsolhatóak. Majd a következő korszak az a szarmatáké, amikor már tényleges objektumokat találtunk egyértelmű leletanyaggal, és hát innentől kezdve az avar korszakor végétől egészen a 16. század legvégéig folyamatos a megtelepedés, hát gyakorlatilag a 8.-tól a 16. századig úgy tűnik, hogy az élet az folyamatosan zajlott itt a településen, ami rendkívül izgalmas, ugye, mert az avarkor, késő avarkor, illetve a korai magyarkor nálunk ezen a lelőhelyen nagyon szépen egybeér, amit különböző épületekből, objektumokból talált leletanyag is nagyon izgalmasan mutat meg számunkra. Például ilyen egy-két avarkori házban, amikor ott vannak a nagyon szép 9. század elejére, 8. század végére datálható ilyen hullámvonal köteggel díszített fazékperemek, fazekak, melyek mellett aranyozott ezüst honfoglaláskori veretek kerültek elő.
De hát ezt értsem úgy, hogy még itt voltak az avarok, amikor a honfoglalók már beköltöztek a településre? Lehetett ilyen korszak?
Hát éppen lehetett ilyen, és ezt ugye sose tudunk megnyugtató választ adni rá, de az biztos, hogy a házak még használható állapotban lehettek, amikor a honfoglalók itt voltak. Most, hogy az avarok milyen szinten, hogy mint éltek együtt, az emberi képzelő erőnek úgymond a határaitól függ, hogy ki meddig megy el. Én, ha a saját most jelenlegi véleményemet mondanám, nekem az a véleményem, hogy itt az avarság megélhette a honfogláskort, és utána gyakorlatilag együtt élhettek itt tovább a honfoglalás időszakában, és hát egészen a középkornak a 16. századi pusztulásig itt ugye folyamatos élet van, mint a források is ugye erről így megemlékeznek.
Hogyha átnézzünk a gáton, alig kőhajításnyira vagyunk a Tisza medrétől. Azt gondolom, meg se kell kérdeznem, hogy mivel foglalkoztak itt elsősorban az emberek. Nagyon adja magát, hogy itt egy rév legyen, egy átkelőhely.
Igen, erről is hál' Istennek vannak írásos források, hogy itt maga az Árpád-kori falu az egy hivatalos révként szolgált, sőt, még ennél több is, hogy vásáros helyként említik a források, ami azért már egy komolyabb kereskedelmi központnak a meglétét bizonyítja. Ugye hát a városiasodás felé azért nem indult el a település, ez mindig megmaradt egy falusi jellegűnek, de azért a vásártartási jog az nem minden falusi települést illetett meg, és hát még a Tisza az másra is predesztinálta ugye a közösséget, mert rengeteg halászati eszközt találtunk, ez főként kececsontok, illetve a kecehálóknak a nehezékei, ugye ez egy speciális halászati eszköz itt a Tisza mentén nagyon-nagyon népszerű volt, sőt a néprajzi források azt is felírják, hogy hát itt ezt a kecehálót, ami egy dobóhálónak ugye egy bizonyos fajtája, ezt olyan helyeken volt érdemes használni, ahol egy kicsit visszafolyt a folyóvíz, visszafele folyt, és pont itt vagyunk egy olyan kanyarulatban, ugye, ami nagyon izgalmas, hogy itt észak felé folyik a Tisza. Ugye ez számomra is meglepő volt, én szegedi gyerek vagyok, nekünk mindig dél felé folyt a Tisza, amikor kimentünk a Tiszára, és itt egy gyönyörű szép kanyarulat van, és pont észak felé folyik, szóval minden egyes adottsága alkalmas volt arra, hogy ezt a kecehálós halászatot itten alkalmazzák.
Ezek szerint akkor a Tisza medre tulajdonképpen teljesen ott van, mint 850-900 évvel ezelőtt?
Hát ezt azért nem merném kijelenteni, hogy teljesen ott, de a régi térképeket elnézegetve olyan jelentősen nem változott. Az egy picit erodálta ugye a partot, kicsit jött a település felé, ahogy a katonai felméréseket nézegettem, de véleményem szerint itt a Tiszának ez a része ugye szabályozva se volt ez a folyószakasz, szóval jelentősen nem változhatott.
Hogyha szétnézünk az előttünk lévő ásatási területen, én azt gondolom, hogy itt elsősorban házakat látok, kicsit odébb talán még egy kemencének a maradványai is ott vannak. A településhez gondolom, hogy tartozott templom is. Az is itt van valahol?
Hála jó Istennek, sikerült a templomot is egyértelműen azonosítanunk. Sajnos elég szomorú okból, mert jelenleg is szántják azt a részt, és a szántásban már a tavalyi évben, de hát az idei évben is nagyobb mennyiségű téglát, illetve hát a templom körül temetőknél szokásos embercsontokat találtuk. Ugye itt volt a közös az akkori temetője is. A téglák nagy száma alapján minden bizonnyal itt egy téglatemplommal számolhatunk, ami azért itt a Dunatisza közén többször is előfordul, viszonylag jellegzetesebbek ezek a téglatemplomok a kőtemplomok mellett. Illetve hát magán a feltáráson is igen komoly mennyiségű téglát találtunk, ami azért túl sok már, hogy a templomból hordták volna széjjel, szóval minden bizonnyal ezeken a félig földbe mélyített épületeken, illetve a szokásos középkori két-három osztatú felmenőfalvas épületeken kívül, amik nem téglafalból épülhettek, voltak komolyabb téglából épült épületek is, amire megint csak a korabeli forrásadatok ugye itt egy udvarházról is mesélnek bizonytalanul, hát valószínűleg, hogy lehetett itt tényleg egy téglából épült komoly épület, ami akár az udvarház is lehetett, amiről források megemlékeznek.
Végig az apátságnak a tulajdonában maradt ez a terület? Meg ez a falu?
Az apátsági tulajdon az nem tartott ki a település végéig, itten azért voltak komolyabb tulajdonos váltások. források, illetve hát azt tapasztaljuk a források alapján, hogy a virágzó Árpád-kori falu az gyakorlatilag azért a 14-15. Században jó pár tulajdonos váltáson is átment, jó pár Csetepatőhöz köthető, és elképzelhető, hogy ez volt az egyik ok, ami a szépen megindult településfejlődést megakaszthatta, és ezért a 15-16. Századra nem vált akár mezővárossá is ez a ság település.
Hamarosan folytatjuk a középkori ságfalu feltárásán készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.